Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökkön örökké. Urunk, hálásak vagyunk neked a mai estért, azért, hogy ma is van hozzánk szavad. Uram, én csak azért könyörgöm, hogy ne szóljon a te ígét hiába. Azért könyörgöm, Uram, hogy ébresz készséget bennünk, hogy megértsük az ige üzenetét. Hogy magunkra vonatkoztassuk mindaz, ami elhangzik. Olyan ügyesek és olyan kifinomult a szívünk, amikor hallgatjuk az igét, és tudjuk, hogy na ez kire kellene, hogy vonatkozzon. És olyan kifinomult a hallásunk is, mert azonnal vág az eszünk is. Tudjuk, hogy kinek kellene szólnia. Urunk, most kérünk, hogy alázd meg a mi szívünket, és ébresz bennünk készséget, hogy minden, ami elhangzik, az nekem, az nekünk szól. Urunk, add, hogy ilyen füllel és ilyen szívvel hallgassuk mindazt, amit elkészítettél erre a mai estére. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitelé és figyelemmel azt a szent igét, amelyet útmutatónkban mára kijelöltek számunkra, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 18. fejezetében, a 12. verstől a 27. versig a következőképpen. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgáló leány ekkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt, nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt és melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki, én nyilvánosan szóltam a világhoz. Én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt, így felelsz a főpapnak? Mire Jézus így válaszolt neki, ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá, nem az ő tanítványai közül való, vagy te is? Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt, nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Évről évre ebben a nagyheti időszakban útmutatónk alapján végigvesszük részletesen Jézus szenvedésének utolsó óráit. A szenvedés történetben különböző szereplők kerülnek előtérbe. A négy evangélista más és más hangsúlyokat említ. szereplőket helyez középpontba, vagy helyez háttérbe. Máté evangélista Jézusra, a főpapra, Kajafásra, valamint a hamis tanukra helyezi a hangsúlyt. Márk evangélista a Júdás szerepét helyezi előtérbe, de beszél Jézusról és a főpapról is természetesen. Lukács Jézust és az eseményt állítja középpontba. A szinoptikus evangéliumok mindegyike külön számol be a péteri tagadásról, János azonban összegyúrta a kihallgatás eseményével. A mögöttünk és az előttünk álló három napban Jézus egyre más emberekkel találkozik. A tegnapi nap folyamán arról olvashattunk, hogy Jézus a tanítványaival együtt van, és mikor megjelenek a katonák, az egyházi vezetők, elfutnak tőle, magára marad. János erről nem számol be Lukács evangélistával együtt, Márk azonban úgy emlékszik vissza, idézem Márk 14-et, ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak. Máté pedig eképpen ír a 26. fejezetben, akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Jézus, mikor övéi előtt áll, magára marad, elhagyják, elfutnak. János ezt nem írja le konkrétan, de a 6. fejezetben egy megdöbbentő mondatot olvashatunk, ott a 66. versben. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezi tőlük, hogy vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Micsoda Szentlélek által tett kijelentés, de milyen szomorú, hogy ez a hitvalló Péter is kihátrál az elfogatáskor Jézus mellől. Tehát erről a három találkozásról olvashatunk, Jézus az övéi előtt, ott a Gecsemáné kertben, aztán Jézus az egyház vezetői előtt, a főpap előtt, és Jézus a világ előtt, azaz Pilátus előtt. A tegnapi nap folyamán hallhattunk arról, mi történt a Gecsemáné kertjében. Jézus ellen hatalmas túlerővel vonulnak fel a katonák, a főpapok, a farizeusok, azoknak szolgálja a templomőrség, felfegyverkezve haraggal, dühhel, teljes elszántsággal, erőt, hatalmat fitoktatva, mint aki kezükben érzik az irányítást, és közben kiderül, hogy még ebben a helyzetben is Jézus irányítja az eseményeket. Itt, aki ura a helyzetnek, az maga Jézus Krisztus. Az eseményekben ő kérdez, kit kerestek. Az ő szavára meghátrálnak és földre esnek, ő parancsol, ezeket bocsássátok el, és még arra is van ereje, van figyelme, van ideje, hogy a szolgát Málkust meggyógyítsa. Látszólag Jézus az elfogott, a kiszolgáltatott, a rab, a lefegyverezett, mégis az ő kezében van az események forgatókönyve, mert ő mindennek az ura. Valóságosan tapasztalható, hogy ő a királyoknak királya, uraknak ura, és mindenek felett áll. Azt hiszük, hogy a hatalmas tömeg lehengerel, azonban érzékelhetjük, hogy Jézus isteni dicsősége mindenek fölött áll. Nem az emberek veszik kezükbe Jézust, hanem Jézus adja oda magát. Egy fejezettel korábban, a 17. fejezetben olyan megdöbbentő volt számomra az a felismerés, mert elolvastam reggel a kontextust is, hogy hova ágyazódik be az ő elfogatásának története, és a főpapi imádságban, hogy Jézus azt mondja, azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet. Ő önként adta oda az életét. Senki nem kényszerítette, nem fegyverektől való félelmében, nem emberi presszió hatására, nem a tömegtől való rettegés miatt, hanem az ember iránt érzett teljes odaadó, elkötelezett szeretete miatt. Az Atyának alárendelt teljes engedelmesség és az ember iránt érzett mentő szeretet minden cselekvésének, szavának a mozgató rugója. Ezért megy ő elébe a katonáknak. Ő keresi a katonákat, ő kérdezi meg, hogy kit kerestek, és ő válaszol, hogy én vagyok. És ebben az én vagyok kijelentésben kijelenti, hogy én vagyok a világ világossága, gondoljunk csak János evangéliumára. Én vagyok a világ világossága, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a szőlőtő, én vagyok az ajtó, és amikor ti engem úgy hívtok, hogy Mester és Úr, jól teszitek, mert én az vagyok. Én vagyok. Ebben az én vagyokban Jézus kifejezi, hogy őt el lehet fogni, hogy őt rabláncra lehet verni éjnek idején, de ő akkor is a világ világossága marad. Ő lehet, hogy a Golgotai kereszten azt mondja, hogy szomjúzom, mégis ő az életnek vize, és aki abból a vízből iszik, amelyet ő ad neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó forrásává lesz ő benne. És ő az életnek kenyere, aki ő hozzá jön, nem éhezik meg. És aki ő benne hisz, nem szomjazik meg soha. És elfoghatják és megverhetik a pásztort, és szétszórhatják a nyájat, de éppen ezáltal lesz belőle az a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért. Elvehetik az életét, de nem akadályozhatják meg abban, hogy éppen ezáltal mentse meg az életét azoknak, akik hisznek ő benne. És lehet elfogni Jézust, lehet ajtóstul Jézusra rontani, de akkor is ő marad az ajtó, aki által lehet átmenni a halálból az életbe. Szegekkel és dárdával kionthatják a vérét, de mit tehetnek ellene, hogy éppen ez a vér az, ami megtisztít minket minden bűntől, ahogy János első levelében olvashatjuk. Szegekkel és dárdával át lehet szúrni a testét, és vér ömölhet ki belőle, de éppen az ő teste és vére ad teljes bűnbocsánatot azoknak, akik őszinte bűnbánattal rogynak térdre, és veszik magukhoz kenyérben és borban. Ebben a két szóban én vagyok, teljesedik ki Isten dicsősége Jézus Krisztus által. És ebben a dicsőség megnyilatkozásban nem tehet az ember semmit, csak egyet, amit olvashatunk ebben a történetben, mit? Meghátrálni és földre esni. Ez a jelenet mindent elárul, drága testvérek. Mindent elárul, hogy ki az uraknak ura, ki a királyoknak a királya, ki az, aki kézben tartja az eseményeket. Nem a katonák, nem az egyházi vezetők, nem is a tanítványok, hanem egyedül Jézus Krisztus. Mert ő előtte meghátrálnak és földre esnek. A legnagyobb, legerősebben felfegyverkezett emberi erő is térdre rogyik Jézus előtt. A Jézust körülvevő tömeg, a katonák nem tudnak más tenni, mint visszatántorodni és földre esni. Jézus hatalma ebben a pillanatban is megmutatkozik, és akkor is megmutatkozik, amikor az ember másként látja. Jézus akkor is hatalmas, akkor is a mindenség ura, amikor emberek kezébe adatik, amikor bilincsbe verve viszik, amikor ostorozzák, amikor tövis koronát tesznek a fejére, amikor szegeket ütnek a kezébe, amikor dárdával átszúrják az oldalát, amikor azt mondja, hogy elvégeztetett, az ő hatalma nem mindig a látványban mutatkozik meg. Az ő hatalma nem emberi mértékkel mérendő. Sokan azt hiszik, hogy az ő elfogatása, lefegyverezése, bilincsbe verése, elítélése, kereszthordozása, halála, az az erőtlenségnek a jele. Jézusnak az én vagyok és kit kerestek szavai éppen azt mutatják, hogy minden az ő tervének része. Semmi sem történik másképpen, mint ahogy azt az Atya eltervezte. Minden mozzanat az előre megtervezett és megírt forgatókönyv szerint történik. És nyilván az, hogy a katonák meghátrálnak és földre esnek, az nem volt a katonák tervében. Hiszen a tudatos erődemonstrációba ez nem fért bele, de aki Jézushoz megy, az előbb-utóbb a földön végzi. És többféleképpen lehet a földre borulni. A katonák földre borulása nem olyan volt, mint Pál apostolé. Ahogy ott a 9. fejezet Apcsel 9-ben olvashatjuk, útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Többféleképpen lehet leborulni Jézus elé, de jaj neked, ha erővel és hatalommal közelíted meg őt. És aki így közelíti meg Jézust, ahhoz vagy nem szól, gondoljunk csak Heródesre, aki élete végén a földön végezte, azt jegyezték fel, hogy bőrének egész felületén elviselhetetlen viszketést érzett, beleiben pedig szüntelen fájdalmakat, lábai megdagadtak, bélgyulladása támadt, szeméremteste rothadni kezdett, és férgek nyüzsögtek benne. És döbbenetes, amikor ott áll Jézus Heródes előtt, és nem szól egy árva szót sem. Tehát Jézus vagy nem szól az ilyen emberhez, vagy azonnal lefegyverezi, és azt mondja, semmi hatalmad nem volna, mondta Pilátusnak. Mert Jézus lefegyverezte a katonákat, Jézus lefegyverezte az egyházi vezetőket, Jézus lefegyverezte a Heródest, Jézus lefegyverezte a Pilátust. Miért? Mert Jézus előtt előbb-utóbb mindenki térdet hajt. Ami nagyon döbbenetes a mai történetünkben, Jézus áll az egyházi vezetők előtt, és egy ideig csendben van. Az egyházi vezetők, a papok és egy tanítvány annál hangosabban mondja hitvallásait. Mit csinálnak a vezetők? Más evangéliumi tudósításból tudhatjuk meg, hogy a vezetők azon fáradoztak, hogy hamis tanukat verbúváljanak elő. Azok a vezetők, akiknek éppen, hogy ki kellett volna szűrni a hamis tanúzást, ezek a vezetők már annyira elvesztik az eszüket, annyira elvesztik a józan ítélő képességüket, annyira elvesztik a józan belátásukat, hogy ők maguk akarnak hamis tanukat keríteni. Ahogy olvashatjuk Máté evangéliumának 26. fejezetében, a főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szertenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Ilyen az, amikor az ember már elveszti a józan ítélő képességét is. Hogy akinek éppen, hogy meg kellett volna szűrnie, és ki kellett volna szűrnie a hamis tanukat, ők maguk hamis tanukat keresnek. És tudjátok, ez is egy hitvallás. Hamis tanukat keríteni a föld alól is. Őket nem az igazság érdekli, hanem az, ezt az embert mindegy milyen áron, de el kell tüntetni, ki kell iktatni a lelkiismeretünkből, ki kell iktatni az életünkből, ki kell iktatni mindenhonnan. Az ilyen típusú emberek nem válogatnak az eszközekben sem, ők azt mondják, hogy a cél szentesíti az eszközt. A cél pedig Jézust megölni, ehhez az eszköz pedig mindegy. Ez a fajta módszer pedig végig húzódik a magas egyházi vezetők döntésén, hiszen körülbelül 3 évtizeddel később Annás nevű főpap Krisztus után 62-ben lefejeztette Jakabot, az első jeruzsálemi püspököt is. Ennyire el tud sötétedni, ennyire el tud borulni az emberi elme, azaz istentelen emberi elme. És ezeknek nem számított semmi. Mindegy, hogy milyen eszköz volt a kezükbe, azt használni akarták. Ha kell, hamis tanukat szerveznek, ha kell, csőcseléket toboroznak, ha kell, ölnek, nekik mindegy, nem válogatnak az eszközökben. Micsoda hitvallás egyházi vezetőktől. Mert ez is egy hitvallás. Aztán ott van Péter, a fogadkozó, hitvalló Péter. Ő is mond egy hitvallást ebben a történetben. Azt mondja, nem vagyok. Talán a fülünkbe cseng az a mondat, amit idéztem. Uram, kihez mehetnénk? Hát örök életnek beszéde van te nálad. Komoly hitvallás után egy másik komoly hitvallás. Nem vagyok, nem ismerem, azt se tudom, ki ez az ember. És milyen szomorú ez a viselkedés. Jézus pedig csendben áll, és zajlanak körülötte az események. És ahogy említettem, Jézus nincs kiszolgáltatva, hanem ura az eseményeknek, olyannyira, hogy Kajafás tudtán kívül
Itt utal János egy korábbi mondatára, proféciát mondott. Erről korábban is olvashatunk a 11. fejezetben, hadd idézem 48-tól az 52. versig. Ha eképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden népet. Egy pedig ő közülük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, mondta nékik: ti semmit sem tudtok, meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Ezt pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt mondott, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszélett gyermekeit egybe gyűjtse. Ezt János újra megerősíti itt a 18. fejezetben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Az atya, aki elküldte egyszülött fiát, az eseményeket a kezében tartja, és felhasznál olyanokat is, akik egyébként ellene vannak az atya akaratának. Olyan szituációnak lehetünk a tanúi, ahol ellentétes a szó és a tett, azaz a profécia és a tett. El akarja fogni azt, akiről azt mondta, hogy a népért hal meg. Mert tudjátok, drága testvérek, Isten kezében tartja az ellenséget is. Az ő szája által teljesedett be az a profécia, amit neki igazán tudnia kellett volna, hiszen kellett volna tudnia Ézsajás proféciáját. Ott az 53. fejezet 8. versben kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élő közül, népe vétke miatt éri a büntetés. Egy ember hal meg a nép vétkeiért, Isten még azokkal is kimondatja az igazságot, akik tagadják azt. Istennek a humora ez. Isten humora, amikor bolondot csinál egy magát bölcsnek tartó emberből. Mert kimondatja Isten az igazságot azzal, aki tagadja. A főpap kérdezi Jézust, Jézus pedig megtöri a csendet és válaszol: én nyilvánosan szóltam, titokban nem beszéltem semmit. Ez egy utalás, drága testvérek, arra, amit ezek az egyházi vezetők tesznek. Éjnek idején, sötétben, titokban tesznek mindent, ezzel ellentétben Jézus nyíltan, egyértelműen, világosan beszélt mindig. Ő nem azokkal az eszközökkel dolgozik, amivel a főpapok egyházi vezetők. Ebben is megmutatkozik a kétféle hitvallás, az emberi módszer és az isteni módszer, az emberi eszközök és az isteni eszközök. Milyen távol vannak egymástól, és ezt Jézus leleplezi, mert tudjátok, amikor Jézus megszólal, akkor ő leleplez. Világosságra hoz, felszínre emel sötét, titkos dolgokat. Ő nyilvánosan beszél, ő nyilvánosan tanít, gyógyít, hívja az embereket megtérésre, életrendezésre, őszintén beszél bűnökről, nem kencefeciézik, kenegeti a dolgokat, nem mismásol az éj leple alatt titokban, hanem minden, amit mond, egyértelmű, világos és nyilvános. A főpapa tanítás felől érdeklődik, erre Jézus azt válaszolja: kérdezd meg azokat, akiknek az élete megváltozott, akik hallottak engem, akik látták, megtapasztalták, akik számára valóság lett, amiről beszéltem. Ha nekem nem hisztek, higgyetek azoknak, akik szintén a személyes életükben megtapasztalták. Csak tudjátok, drága testvérek, a baj az, ha valakit nem tud Jézus meggyőzni, azt semmi sem fogja meggyőzni. Jézus tegnap a tanítványai előtt állt, akik elfordultak tőle, magára hagyták. Ma az egyházi vezetők előtt áll, akiknek kemény maradt a szívük, és meggyőzhetetlenné váltak szívük keménysége miatt. Drága testvérem, te hogyan állsz Jézus előtt? Aki engedett, hogy világosságra hozzon benned mindent,
amit az éjleple alatt titokban teszel, mondasz, kemény a szíved, meggyőzhetetlen vagy, vagy engeded, hogy Jézus megálljon előtted, ahogy megállt a házasságtörő asszony előtt is, és felemelte a porból, megbocsátott neki, és elengedte őt azzal a megbízással. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól többé ne vétkezzél. De jó lenne ilyen lélekkel hallgatni őt, és készülni ezen a nagy héten arra, hogy leplezzen le bennem, bennünk mindent. Újítsa meg egész életünket, hogy nyilvánvalóvá legyen, megtapasztalhatóvá váljon bennünk az értünk meghalt és feltámadott élő Jézus. Drága testvérem, te hogy állsz most Jézus előtt? Úgy, ahogy a tanítványok, szépen elfutsz, magára hagyod? Hogy állsz Jézus előtt? Úgy, mint az egyházi vezetők, kemény szívvel, meggyőzhetetlenül, nem is érdekel az igazság, nem azt akarod hallani, amit ő mond, hanem azt fújod, amit te gondolsz. Hogyan állsz Jézus előtt? És holnap hallhatunk arról, hogy hogyan áll Jézus a világ előtt, Pilátus előtt. Isten, lágyítsa meg a szívünket, ha kemény, és engedjük, hogy Isten leleplezzen bennünk mindent, ami kár és szemét. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan megdöbbentő utolsó óráidat olvasni, és minden egyes szavában, mondatában oly mély üzenet van. Nincs is idő kifejteni, kibontani minden egyes mondatát. De köszönjük, Urunk, hogy betekintést nyerhettünk most az ige üzenetébe. Kérünk azért, hogy mély is bennünk az ige üzenetét, és mindazt, amit te tervezel a mi szívünkben, életünkben, add, hogy ne legyünk akadályai, hanem nyissunk meg mindent, és engedjük, hogy járja át a te lelked, szívünk minden zegét, zugát, és kérünk, munkálkodj bennünk. Amen.